A Baba Bassa Taktátus 155-ös lapját fogjuk tanulni. A 154-es lap B oldalának a közepén tartunk. Nem tudtuk befejezni tegnap, sőt, még most egy kicsit vissza fogunk térni a tegnapi témához. Eléggé komplikált, de tegnap jól teljesítettünk, úgyhogy minden okunk megvan a bizodalomra, hogy ma reggel is jól fogunk teljesíteni. Meg is fordítjuk a kamerát, mert rögtön a táblát is igénybe kell vennünk. Oké. Okay. Kedves barátaim, gyorsan vegyük át, hogy miről volt szó tegnap, és ez alapján induljunk neki a ma reggeli tananyagnak. Kicsit lekicsinyítjük ezt a tegnapi történetet. Oké. Okay. Tegnap a következővel kezdtünk. Ugye arról volt szó, hogy a Misna azt mondta, hogy ha valaki még a Misna előtt. Ugye azt mondjuk, hogy ha valaki ajándékoz valamit, én oda ajándékozom a lakásomat a Gábornak, akkor ez egy végleges történet. Abban nincs mit csinálni, nincs hogy visszalépni. Azonban, hogyha valaki a halálozási végrendeletként ajándékoz valamit, akkor ha utána felgyógyult, akkor vissza lehet lépni. Ugye normál esetben egy ajándékozáshoz van minimum egy leírat, vagy egy jegyzőkönyv. És a jegyzőkönyvben világos, hogy az illető az egy egészséges emberként ajándékozott, vagy egy beteg végrendelkező emberként, mert a szöveg, a megfogalmazás másmilyen lesz. A Misna arról beszélt, hogy mi van akkor, hogyha valaki ajándékozott valamit, a szövegből nem derül ki, hogy az egy shivmera, egy halálos beteg végrendelkezése volt, vagy egy matnas bari, egy egészséges ember ajándékozása. Most, amikor elénk jön a vitás esete a bíróságra, akkor ő egészséges, és azt mondja, hogy most lehet, hogy egészséges vagyok, de ez az ajándékozás, ez egy végrendeleti ajándékozás volt, ezért sorry, vissza az egészet. Az ajándékozott, meg azt mondja, hogy nem, szó nincs róla, te mindig is egészséges voltál, és ez egy egészséges ember ajándéka volt, amiből nem lehet visszalépni. Vita volt Rabbi Meir és a bölcsek között, hogy kin áll a bizonyítás kötelezettsége. Azt még tisztázzuk, hogy maga az ingatlan, az ajándékozott ingatlan jelen pillanatban még az ajándékozó birtokában van. Rabbi Meir azt mondta, hogy kinek kell bizonyítania az ajándékozónak, hogy ez egy shivmera, egy végrendeleti ajándékozás volt. Miért? Azt nem fejti ki, hogy miért, de azt mondja, hogy neki kell bizonyítania, és ha nem tudja bizonyítani, hogy végrendeleti volt, akkor sorry, át kell adnia az ajándékot. A bölcsek azt mondják, hogy nem, az ajándékozott kell, hogy bizonyítsa, hogy ez egy egészséges ember ajándéka volt. Ha nem tudja bizonyítani, akkor marad az ajándék a ajándékozó tulajdonában. Ez volt a vita a Misnában. Utána volt két vélemény, hogy mi a vita lényege, mi a vita alapja. Rav Huna és Rav Hiszda. Rav Huna azt mondta, hogy itt a vita alapja, az az, hogy mi a status quo meghatározója. A személynek az állapota, vagy a birtokjog jelen helyzete. A status quo a meghatározó egy vitás kérdésben, de mi határozza meg a status quo-t? Miért azt mondta, hogy a személy helyzete a meghatározó, és ezért mivel ő most egészséges, ezért ha ettől egy eltérő narratívát akarunk, neki kell bizonyítania tanukkal, hogy amikor ajándékozott, akkor shivmera, akkor beteg volt. Ezt mondja, miért? Mit mondanak a bölcsek, hogy nem az ajándékozó státusszal meghatározó, hanem a birtok státusszal meghatározó. Tekintettel arra, hogy kinél van most a birtokjog, az ajándékozónál, Ha innen el akarjuk mozdítani a dolgot, akkor az ajándékozott ugye akarja elmozdítani, ő akarja tőle elvenni, akkor ő kell, hogy bizonyítsa, és mind a két esetben mi a bizonyítás módja, hozzanak tanukat a saját igazukra. Ez volt Rav Huna. Mit mondott Rav Chisda? Rav Chisda azt mondta, hogy itt alapvetően nem tanukkal való bizonyításról van szó, hanem a leírat, a szerződés, tehát az ajándékozás tényét ugyan hiányosan, de mégis leíró leírat, hitelesítése az ajándékozás, vagy a hitelesítése a bizonyítás alapja. Most, és mi a vita lényege? A vita lényege a következő. Hogyha van egy szerződés, ami tulajdonképpen egy követelés, amit az adós elismer általánosságban, de egy részletkifogást emel ellene, akkor az elegendő-e ahhoz, hogy az kötelezze a hitelezőt a hitelesítés tényére, a hitelesítésre. Ugye emlékeztek, tehát hogyha azt mondja valaki, azt mondom a Kálmánnak, de figyelj, tartozol nekem, itt a szerződés, hát tartozod 1 millió forinttal. A Kálmán azt mondja, oké, jogos a szerződés, tényleg volt egy ilyen szerződés, de ez egy színlelt szerződés volt. Vagy ez egy szerződés volt, ami végül csak egy tervezet volt, nem jött létre. Akkor ebben az esetben a Kálmán nem tagadja a szerződést. Ma ha tagadná a szerződést, akkor nem kérdés, hogy kellene hitelesíteni azt. Ebben az esetben ő nem tagadja a szerződést, de egy részletet tagad belőle, amitől az érvénytelenné válna. Elegendő-e ez a tagadás ahhoz, hogy a másik felet kötelezzük a hitelesítésre? Most. De miért mit mond? Egy ilyen általánosságban elismert szerződés, de egy részletben tagadott, az nem elég erős tagadás ahhoz, hogy azt újra hitelesítenie kelljen. És ezért miről van szó? Van itt egy szerződés, van egy dokumentum, ami rögzíti, hogy ez a fickó oda ajándékozta a lakását ennek a másiknak. Ő nem tagadja az ajándékozás tényét, csak azt mondja, hogy ő halálos beteg volt. Akkor ez tipikusan annak az esete, amikor elismeri általánosságban az ügyet, egy részletet tagad. Mit mond Rabbi Meir? Oké, akkor bizonyítsa ő. Nem kell hitelesíteni a szerződést, magyarul az ajándékozott nem kell, hogy bizonyítson. Ki kell, hogy bizonyítson? Ő kell, hogy bizonyítson. Mit mondanak a bölcsek? Hogy de, kell, ez már elegendő ahhoz, hogy hitelesítenie kelljen az ajándékozottnak a dolgokat, és ezért kell, hogy hitelesítsen a szerződéssel. Tehát Rav Chisda így magyarázza a vitát Rabbi Meir és a bölcsek között. Erre azt mondtuk, hogy egy későbbi nemzedékben ugyanez a két értelmezés fennállt Rabbi Yochanan és Reish Lakish között. Rabbi Yochanan látszólag úgy értelmezte a misnát, és a misnában való véleménykülönbséget, mint Rabbi Huna, hogy miről van a vita Rabbi Meir és a bölcsek között arról, hogy mi határozza meg a státuszt, a személy státusza, vagy a birtokjog státusza. Ez volt Rabbi Yochanan, és mi volt Reish Lakish? Reish Lakish pedig azt mondta, hogy nem, ő Rabbi Chisdával ért egyet, és a kérdés alapvetően az, hogy egy részben elismert szerződés, vagy egy általánosságban elismert, de egy részletben tagadott szerződés elegendő-e ahhoz, hogy a hitelezőnek hitelesíteni kelljen azt a bizonyos szóban forgó szerződést, vagy sem. Eddig világos? Mehetünk tovább? Oké. Most tegnap említettük, hogy Rabbi Yochanan próbálta bizonyítani a saját igazát azzal az esettel, ami Rabbi Akivával történt. Volt valaki, aki meghalt, hátrahagyott egy vagyont, voltak gyerekei. Az egyik gyerek eladta a vagyon egy részét egy vevőnek, és majd ő is meghalt. A többi gyerek azt mondja, hogy ez az adásvétel érvénytelen volt, mert a gyerek nem volt nagykorú, amikor eladta az ingatlan. A vevők azt mondják, hogy de érvényes volt, mert nagykorú volt a gyerek. Mit lehet ilyenkor csinálni? Eljöttek Rabbi Akivához, és Rabbi Akiva egy ilyen utólag kicsit nem teljesen világos választ adott. Rabbi Akiva azt mondta, hogy hát nem lehet, hogy azt kéritek, hogy menjünk be, és nyissuk fel a koporsót, nézzük meg, hogy a gyereknek volt-e már két fanszőrszálat, tehát, hogy már nagykorú lehet-e, vagy sem. ez illetlen, ez méltatlan a halotthoz, egyrészt. Másrészt amúgy se tudnánk ezt bizonyítékként elfogadni, mert a halál után megváltozik a testnek az állaga, tehát nem biztos, hogy ez egy érvényes sotják lenne. És Rabbi Yochanan úgy értelmezte, hogy itt alapvetően arról beszélünk, hogy a vagyon nem úgy van, ahogy itt van, hanem még itt volt náluk, tehát az ő birtokokon belül volt, és akkor gyönyörűen kijön az, hogy Rabbi Akiva tulajdonképpen ezt a értelmezést fogadja el, és a következőt mondta, kinek a birtokában, ő alapvetően a bölcsek véleményét követi, és mit mond? Kinek a birtokában van a vagyon? Az ő birtokukban, akkor ez az övéjük marad. Ti a vevők azt szeretnétek, hogy hozzatok tanukat? Nincsenek tanúitok? Szeretnétek azt, hogy a gyereknek a koporsója felnyitásával nézzük meg, hogy nagykorú volt, sem? Az nem egy opció. Mit látunk ebből, hogy a bölcsek véleményét követi, hogy tanukkal lehetne csak elmozdítani a birtokból a ötjákot. De nem pedig az, amit Rav Chisda mond, hogy a szerződés hitelesítésével. És ezt aztán elvetettük ezt a bizonyítékot, mert azt mondtuk, hogy ez félreértés, a helyzet az volt, hogy a vagyon már a vevőnél volt. És ezért nem merült föl, hogy szerződés hitelesítés lehessen. Az egyetlen dolog az, és ők követelték vissza, itt ebben az esetben csak tanúkkal lehet, mert a szerződés arról szól, hogy volt egy adásvétel, tehát ott nincs mit hitelesíteni. Oké, ez volt a történet a családdal, meg az eladott ingatlannal, vagy eladott vagyonnal, örökséggel, majd ott fejeztük be, és innen fogjuk most újra indítani, hogy Rés Lakis föltette egy kérdést Rabbi Yochanannak. De azt kell tudni, és Lakis a tanítványa volt Rabbi Yochanannak, és itt ugyan vitatkoztak azon, hogy mi a misna helyes értelmezése, de ő földobott egy kérdést, ami ezt a problematikát, ezt a vitarendszert illeti. Még egyszer, mi volt itt a vitarendszer? Az, hogyha a Kálmán előáll egy szerződéssel, mint hitelező a Gábornak, a Gábor, ha teljesen tagadná a szerződést, biztosan a Kálmánnak hitelesítenie kéne a szerződést ahhoz, hogy az érvényes legyen. Hogyan hitelesítünk egy szerződést? Megnézzük a tanukat, vagy a tanuk aláírását. Tehát találunk már egy hitelesített szerződést, amin az az aláírás van, akkor ilyen grafológiai módszer az, ó, ez ugyanúgy néz ki, akkor ezzel hiteles. Oké. Okay. De, ha a Gábor nem tagadja teljesen, hanem elismeri a szerződést, akkor ha elismeri a szerződést, akkor nem kell hitelesíteni, de ha elismeri a szerződést, de valamit tagad belőle, az elég erőse az a tagadása, Kálmánt kötelezze, hogy ő újra hitelesítse a szerződést. Mit mond Rabbi Meir? Hogy nem, az már nem elég erős. Sorry, Gábor elfogadta, akkor a többit felejtsük el. Mit mondtak a bölcsek? De az elég erős. Ha ő már tagadta egy részét, akkor azt kell hitelesíteni azt a szerződést. Kell hitelesíteni a szerződést. Oké, okay. Ez volt a története, ez volt a vita Rabbi Meir és a bölcsek között. Azt mondta erre, és Lakis, van egy brájta, amit Bárkapora mondott, ami a következő történetről szól. Van egy föld, amit nevezzük most öt kisembert Kónnak. Kón termel egy földön. Oké? Okay? De még nem telt el a 3 év. Emlékeztek, ha tanultuk korábban, hogy a hazaka az 3 év. Nem telt még el a 3 év. Még csak eltelt 2 év. És ő termeli a földet. Egyszer csak megjelenik Grün, azt mondja, ne arra, hogy apukám, ez az én földem. És vannak tanúi arra, hogy korábban ez az ő földje volt. Erre mit mond Kón? Sorry, de te eladtad nekem. Itt a szerződés. Mire azt mondja neki Grün, igen, eladtam neked, menjünk, nem ezt mondaná, csak először. Ha Grün azt mondaná, hogy ne arra, hogy ez a szerződés, ez hamis, akkor biztos, hogy Kónnak hitelesíteni kell a szerződést. De Grün nem ezt mondja, azt mondja, igen, ez a szerződés valóban volt, de ez a szerződés egy színlelt szerződés volt. Azért csináltuk, hogy te tudjál menőzni, hogy milyen gazdag vagy, hogy földeket adsz, vesz, stb. De ez semmi, ez egy játék volt. Vagy azt mondja, igen, de ez egy olyan szerződés volt, ami csak készítettünk egy tervezetet, de soha nem lett belőle semmi, mert nem fizettél. És ebben az esetben mit mondott Bárka Para, hogy kinek van a kötelessége, hogy mi a helyzet ilyenkor? Bárka Para azt mondta, hogyha tud hozni tanukat grün arra, hogy ez tényleg az ő földje, amivel semmissé teszi a szerződést, akkor oké. De különben kon teljesen jó, nem kell a hitelesíteni a szerződést. Akkor mit látok ebből, kérdezte is Lakis? Akkor húha, akkor Bárka Para ebben a brájtában tulajdonképpen mit mond, hogy kit követünk? Rabbi Meirt? Mert mit mond? Ha Grün azt mondta, hogy igen, ez a szerződés valós, de akkor nem kell hitelesíteni attól még a szerződést a Kónnak. Akkor mi jön ki, hogy a Rabbi Meir követi? Hogy lehet az, hogy Rabbi Meir követi, amikor a bölcsek és Rabbi Meir között kit kell követnünk? A bölcseket. Ki a halaká? A bölcsek. Értitek a kérdést? Oké. Okay. Akkor ott tartunk. Léma Rabbi Meir híde amár majdnem stársak azt, hogy én itt szóval a kájmai. Lőjra bonon? Lehetséges ez? Hogy a halaká az Rabbi Meirt követi, és nem a bölcseket? Hát nem az volt, hogy a Rabbi, hogy Rabbi Meir azt mondta, hogy nem kell hitelesen, a bölcsek azt, hogy kell hitelesen, és te most azt mondta, hogy nem kell hitelesen, ez hogyan lehetséges? Amelé loj. Sáni, hogy miért divre hákkal, mert be stársak azt, hogy én szarik le kájmai. Azt mondta neki, és azt mondta neki, Rabbi Meir nem. Tudod, miért nem? Mert én azt gondolom, hogy valójában nem igaz az, hogy Rabbi Meir és a bölcsek vitatkoznak arról, hogy kell lehitelesíteni, vagy nem. Mert tulajdonképpen mindenki egyetért, hogy nem kell hitelesíteni. Mi? Nem igaz ez. A bölcsek is egyetértenek, hogy nem kell hitelesíteni. Ez egy atombomba. Miért egy atombomba? Mert mit fog most kérdezni? Ha mi fleplégi, de tánye én nem anim lepőszi, de miért én nem anim? Mert van egy konkrét brájta, amit tegnap már idéztünk, ahol egyértelmű a vita a bölcsek és Rabbi Meir között. Miről szól az a brájta? Hogyha a Kálmán előáll egy szerződéssel, ami követelés a Gáborral szemben, nem a Gábor tagadja, vagy nem a Gábornak van kifogása, hanem azt mondja, oké, nem mond semmit. A tanuk, akik aláírtak, azt mondják, igen, ez egy valós szerződés, de kiskorúak voltunk. Tehát ezért érvénytelen. És itt van egy vita Rabbi Meir és a bölcsek között, ami egyértelmű, Rabbi Meir azt mondja, hogy nem kell hitelesíteni, és a bölcsek azt mondják, hogy kell. Akkor látom, hogy mégis van egy ilyen vita. Miért mond azt, hogy nincs köztük vita? Mi lesz erre a válasz? Amen lé, i eidi ma limiu már és tarra, iuk lávkol kaminei. Azt mondja, nem, félreértés. Miért? Ott tényleg van vita. Miért? Mert ott a tanúk azok, akik lerontják a szerződés értékét. Miért? Mert ők azt mondják, egy tanú sokkal erősebb, hogy lerontsa, hogy aztán az kötelezze a hitelesítést. És ott tényleg a bölcsek azt mondják, hogy kell hitelesíteni. De amúgy, ha nem a tanúk azok, akik belepiszkítanak a szerződésbe, hanem az adós, a mi esetünkben a Gábor, akkor az nem elég erős ahhoz, hogy neki most hitelet is tenni kelljen. És ebben az esetben Rabbi Meir is, és a bölcsek is egyetértenek, hogy nem kell hitelesíteni. És így értjük Bárka Para mondását, hogy miért nem kellett itt hitelesíteni, mert ő Rabbi Meirt és a bölcseket követte. Azt mondja, amen lé, vahá löjme simcha amru, jaffe irrub némispacha. Azt mondja, ezt nem értem. Te magad, Rabbi Jochanan, egyszer azt mondtad, hogy ebben a történetben, ami a család, ahol eladta a gyerek az örökség egy részét, és aztán vitatkozva, hogy nagykorú volt, kiskorú, te magad azt mondtad, hogy a Jaffeirurub Neamispacha, hogy ezek a gyerekek, ezeknek a panasza, az jogos volt. Mit jelent az, hogy jogos volt? Hogy hiába van egy szerződéssel a vevőnek, azzal, hogy ők panaszt emeltek, hogy elismerik az eladást, de azt mondják, hogy van egy kifogásunk, hogy a gyerek kiskorú volt, amikor eladta, ez már elegendő ahhoz, hogy itt probléma legyen a szerződéssel. Akkor mégis azt mondod, hogy van egy ilyen. Nem igaz az, amit mondasz, hogy csak akkor lehet probléma a szerzőssel, hogyha a tanúk emelik a kifogást. Maga az egyik fél, az egyik peres fél, amely el lazaramra, a nillaja márti davarzom, ajlom. Én azt mondtam, hogy nem ezt félreértettem. Én ilyet nem mondtam. A tanítványom, Rabbi Elezer, Rabbi Lazar mondta ezt. Amar Rabbi Zeira, imik for Rabbi Yechanan, Rabbi Lazar, tan midaj, ikfej Rabbi Yanai, Rabbi? Azt mondta erre, Rabbi Zeira, várjunk csak, Rabbi Yochanan mondhatja azt, hogy ez a mondás a család kapcsán, ez nem ő mondta, hanem a tanítványa. De van neki egy mestere. Rabbi Yochanan, ő a tanítványát megtagadhatja. Mondhatja azt, hogy a tanítványom, Rabbi Lazar ezt mondta, én nem értek vele egyet. De van neki egy mestere, Rabbi Yanai, azzal nem mondhat, nem mehet szembe. És mit mondott Rabbi Yanai? De amar Rabbi Yanai, amar Rabbi Yanai, de bestársa kaszroj, carich le kájmoj. Va amar lej Rabbi Yechanan, Rabbi Yanai, misne szénu, ve chachamimén, jamai cimra, ve chavar én rájel, ve kim stár. Oké. De mit mondott egyszer Rabbi Yanai? Rabbi Yanai azt mondta, moj de bestársa kaszroj, azt mondta Rabbi Yanai, hogyha valaki elismeri a szerződést, de van egy kifogása, akkor is kell hitelesíteni. És erre, amikor ezt mondta, tanította Rabbi Yanai, tehát tulajdonképpen azt mondta, mint amit itt mi áthúztunk, és erre azt mondta Rabbi Yochanan, ó, várjál csak, Rabbi Yanai, miért kell ezt külön mondani? Laj misne szénuhi? Vachachami meimni, majd havére lavarájat? Én rájel, bekiumastár? Hát ez tulajdonképpen a misnánk, mondta Rabbi Yochanan ebben a párbeszédben. Hiszen mit mondanak a bölcsek? A bölcsek azt mondják a misnában, hogy az ajándékozottnak kell bizonyítani, és hogyan kell bizonyítania a szerződés hitelesítésével, ahogy a bölcsek is mondták. Akkor mit látunk ebből, hogy Rabbi Yochanan mégis elfogadja ezt? Nem húzhatja ezt át, mint ahogy az előbb mondta. Brám, nirin divre Rabbi Yosef, damar Rabbi Yosef, amar Rabbi Yehuda, Shmuel, zu divre chachamim, Rabbi Meir, Eimer, Meir, Vesás, Kassz, vagy Czerek, Lekáim. Azt mondja erre, most akkor új változat van. Azt mondta Rabbi Yosef, jó, igazatok van, el kell fogadnunk, hogy van egy vita Rabbi Meires a bölcsek között ebben a témában, csak pont fordított a vita. A vita nem az, nem úgy van, hogy ezt mondták a bölcsek, és ezt mondta Rabbi Meir, hanem ezt mondták a bölcsek, és ezt mondta Rabbi Meir. Magyarul a bölcsek mondták, hogy nem kell elismerni, és Rabbi nem kell hitelesíteni, és Rabbi Meir mondta, hogy kell hitelesíteni. És ez már megmagyarázná azt, amit itt mondtunk Bárka Para misnájában, hogy azt mondták, hogy nem kell hitelesíteni, és ez egyezik a bölcsek véleménye, csak rosszul volt följegyezve, hogy ki mit mondott. Azt mondta, aha, akkor meg kell ezt fordítani. De ha ibhatnán, de hát a misnában is így van. De miért mondja, hogy az ajándékozónak kell bizonyítani, és a bölcsek mondják, az ajándékozottnak, akkor nem lehet ezt csak így megfordítani. Azt mondja, itt is meg kell fordítani. A misna is rossz. Azt mondja, ipuch, ha tánya innen manim le pajszta, de Rabbi Meir, Hajmém nem mondani. És várjál, és az a misna vagy brájta, ahol arról van szó, hogy a tanuk rontják le a minőséget a szerződések, mert azt mondják, hogy kiskorúak voltak, és ott is van egy vita Rabbi Meir és a bölcsek között, és ott azt mondja Rabbi Meir, hogy nem kell hitelesíteni, és a bölcsek mondják, hogy kell hitelesíteni. Azt mondja, az is ipuch, ott is meg kell fordítani. Az is megfordul. Ott is a bölcsek mondják ezt, és Rabbi Meir mondja azt, pont fordítva. Ha Rabbi Yochanan rája be Édim Kalmár, azt mondtam, hogy mindig nem stimmel. Miért? Mert Rabbi Yochanan azt mondtam, hogy oké, bocsánat, egy kis. Itt ugye mit mondtunk, hogy amikor arról volt szó, hogy hogyan kell a misnát értelmezni, akkor vita volt Rabbi Yochanan és Reish Lakish között. Ha most Rabbi Yochanan és Reish Lakish között, és Rabbi Yochanan azt mondta, hogy a vita a misnában arról szól, hogy Rabbi Meir és a bölcsek között, hogy mi a státuszkó meghatározója, a személy vagy a birtok, És Reis Lakis volt az, hogy a vita arról szól, hogy kell egy félig lerontott szerződést hitelesíteni, vagy sem. Most pedig az előző történetből, ahol beszéltünk arról, hogy Rabbi Jochanan beszélgetett Rabbi Janájjal, és párbeszéd volt arról, hogy akkor tulajdonképpen a misnánkban már megtaláljuk azt a problematikát, hogy kell-e hitelesíteni egy ilyen félig letörött szerződést, de Jochanan, mintha elismerni, hogy erről szól a misna, akkor szerinte ez a helyes értelmezése, nem pedig ez. Az, hogy igazad van, ez is ipuch, ezt is le kell cserélni. Ezt mondta Reis Lakis, és ezt mondta Rabbi Jochanan. Cseréljük le ezt is. Léma lipuch nem itt jufta. Azt mondta Talmud, oké. Akkor ezek szerint ezt a kérdést is meg kell fordítanunk? Mert itt hogy volt az előzőben? Hogy ezt mondta Rabbi Jochanan, ezt mondta Reis Lakis. És Rabbi Jochanan tett fel egy kérdést Reis Lakisnak ebből. De ha most ezt megfordítjuk, akkor Reis Lakis mondta ezt, és Rabbi Jochanan mondta ezt, akkor ez a kérdés, akkor ezt most már Reis Lakis tette fel Rabbi Jochanannak, és nem Rabbi Jochanan Reis Lakisnak? Azt mondja, Talmud Laj. Nem, ezt nem muszáj megfordítani. Mert hogyha azt mondjuk, hogy meg is fordult, és Reis Lakis az, aki azt mondja, hogy a status quo meghatározolja a vita, hogy mi határozza meg a státuszkót. És Rabbi Jochanan az, aki azt mondja, hogy a félig lerontott szerződés hitelesítése a kérdés, akkor is mondhatjuk továbbra is azt, hogy ezt a kérdést Rabbi Jochanan tette föl Reis Lakisnak. Hogyan? Hachikamál, Rabbi Jochanan és Lakis, bis lelene didida minna rája bekim stár, hajn de miskáhez la, de nachzile kuchez le kachanachasim. Elenei dach, de már rája beidim, hechim miskáhez la, de
hogyan lehet ezt magyarázni, hogy ez az egész sztori, ez Rabbi Jochanan véleményét erősíti, és a kérdésre és Lakisnak szól. Mert a következőképp lehet ezt a kérdést magyarázni. Mit mondta Rabbi Jochanan? Van egy történet, amiben egy gyerek eladta az örökség egy részét, és az már a vevőhöz került. És most vitatkoznak arról, hogy helyes volt-e vagy sem. És tanúkkal kell vele, hogy visszaszerezni azt. Ha elfogadjuk azt, amit én mondok, hogy alapvetően egy szerződés hitelesítésével vagyon átkerülhet ez egyik, egy vitatott vagyon átkerülhet az egyik erről a másikra, akkor értem, hogy hogy került egyáltalán a vagyon a vevőhöz. De ha te azt mondod, hogy ez egy szerződés hitelesítésével ez nem kerülhetett át, akkor egyáltalán hogy kerülhetett volna a vevőhöz? És ez volt a kérdése. Mit válaszolt volna ez szerint Reis Lakis? Amel lej, mu dinelach be áradeb nem is pachad de láv árarhu, máj kamri katn hajach, az aka én édim közműstár, elém kén, nász a gadil. Mit válaszolt erre Reis Lakis? A Reis Lakis azt mondja, hogy ez egy szokásostól eltérő dolog. Egy szokásostól eltérő eset. Miért? Mert itt mi az, ami a kifogása a családtagoknak, az, hogy kiskorú volt a gyerek. Ha kiskorú volt a gyerek, akkor érvénytelen szerződés. De miért ne kellett volna ezt hitelesíteni? Annak ellen, hogy azt mondom, hogy normálisan kellene hitelesíteni. Azért, mert ez egy sokkal erősebb, ez egy sokkal gyengébb kifogás, mint egy normál kifogás. Miért? Mert a tanúk soha nem írtak volna alá egy szerződést, hogyha egy kiskorú a fél. Oké, kedves barátom, eddig tartott ez egy kicsit komplikált rész. Most egy sokkal könnyebb, lájtosabb rész következik, amin hamar túl leszünk, de érinti az eddigieket, és alapvetően a kérdés az lesz, hogy hány éves kortól lehet egy ügyletet csinálni? Hány éves kortól lehet egy ingatlant eladni? Oké. Mi a magyar szabály?
Felnőtt kor, nem? 18 éves kort.
Akkor mit gondolnánk, hogy a zsidóknál mikor válik valaki nagykorúvá? Bármit szól, 13 éves korában eladhat bármit. A tórai törvény az, hogy igen. De a rabbik azt mondták, ha ingóságról van szó, oké. Sőt, az ingóságnál azt mondták a rabbik, könnyítsük, és már egy
13 éves kora előtti gyerek is tudjon eladni, mert abban az időben egy 6-7 éves korban a gyerekek mentek dolgozni, ha nem lesznek jogképesek, akkor érted, kiküldi őket, leküldi az ABC-be az anyja, nem tud venni egy liter tejet. De amikor ingatlanról van szó, aminek sokkal nagyobb az értéke, a rabik azt mondták, hát egy kiskorú gyerek az még nem tud felelősen gondolkodni, ezért ráraktak egy pár évet. És azt mondták, amíg nem lesz tényleg felnőtt, addig ne kereskedjen nekem ingatlanokkal. Na de hogy néz ez ki? Itt már katnami masszáé, maichebe nixé abi. Egy kisfiú hány éves kortól tud már kereskedni az apja vagyonával? Rave amár Rav Nachman, ben Shmoin eszesan, nem refundem berechinina, amár Rav Nachman, ben eszimsana. Rav Nachman mondott valamit, csak nem tudjuk, hogy mit. Rave szerint azt mondta, hogy 18 éves kortól, Rafuna bar Chinuna szerint pedig 20 éves kortól. Tehát ez az a korhatár, amitől már ingatlannal lehet kereskedni. 18 vagy 20. Masszív Rabbi Zeira, Májszab Neirák, Bechot sem Mache, Ben Ixé Aviv, Ben Mész, Ubov, Ném Ispacha, Ben Irirú, Lai Márkat, Naim Sász Misza, Ubov, Sallu, Szabja, Kiva, Máule, Baitkoj. Azt mondja, Talmud, oké. Nézzük csak meg, hogy mi is volt itt Rafuna bar Chinuna, amit mondott, hogy 20 éves kortól. Ugye? Akkor nézzük meg ezt a sztorit, ami történt itt Rabbi Akivával, valami a hátam mögött van. Mi volt a sztori? Volt egy fiú, aki eladta az apja örökségének egy részét. És meghalt. És most vita van arról, hogy jogosan adta, érvényes az eladás, vagy nem, mert nagykorú volt-e, vagy sem. De mit mondott Rabbi Akiva? Meg akarnátok nézni a koporsóba, hogy kinőtte a két fanszőrszála? Ez nem lehet, ez méltatlan. De várjátok csak. Ha eleve nem 13 éves kortól, kit érdekel, hogy kinőtte a két fanszőrszála? Tegyük föl, hogy kinőtt, de még mindig nem adhatná el. Értitek a problémát? Most. Bis lémele mánda már, bens majd ezt a sanány, de kasszív, amre lémele áhul a bajtkaj. Ele hi a márta, ben eszim, ki batko lémáj háve. Azt mondtam, akkor jobban nézzük ezt meg. Ha azt mondjuk, hogy 18 éves korban már érvényes, akkor meg lehet érteni, hogy miért merült egyáltalán föl, hogy vizsgáljuk meg, hogy pubertált-e. Hogy kinőtte a két fanszőr. Szóval miért? De a szabály a következő. Mikor válik valaki nagykorúvá? Ezt nem mindenki tudja. Mi azt mondjuk, egy bármicvó fiú már nagykorú. Valójában, Allah szerint a bármicvó fiú akkor nagykorú, ha pubertált. Okay, rakjunk egy kicsit rendet ebbe a dologba. Most hagyjuk egyenlő az ingatlan eladást. Mikor válik valaki nagykorúvá? Amikor képes az utódnemzésre, és elmúlt 13 éves. Tehát a gyerek képes az utódnemzésre, 12 éves, még nem nagykorú. 13 éves, és kinőtt a két fanszőrszál. 15 éves, aki még nem pubertál. Az kiskorú. Tehát ha ne adj Isten, egy 15 éves megölt valakit, akkor jár-e neki halálbüntetés, meg kellett nézni, le kellett húzni a nadrágát, és meg kellett nézni, hogy mi a tesztoszterin szintje. Külön kérdés, hogy attól még, hogy most, akkor a gyilkosság napján is volt, ez egy külön téma. Okay. Mi van akkor, hogyha valaki soha nem pubertál? Én nem tudom, megpróbáltam reggel utánzni, van ennek magyar neve. Ugye a Héberben ezt úgy hívjuk, hogy a Talmud úgy hívják, Sziszháma. Szerintem egy természetes eunuch. Szerintem, hogy valaki, aki örökké impotens, vagy nem tudom, hogy milyenre szó, van erre magyar szó, de ugye a lánynál az Ailonis, ezt már többször tanultuk, valaki egy lány, aki soha nem válik tulajdonképpen biológiailag nővé, a fiúnál meg ezt úgy hívják, hogy Szerisháma. Most mikor válik valaki, mi van akkor, valaki soha nem pubertál? A Talmud azt mondja, ha 20 éves koráig nem pubertál, akkor az már egy eunuch, és onnan már ő nagykorú. Ő is, attól még, hogy nem pubertál, ő válhat érett emberré agyilag. Tehát 20 éves koráig még azt mondjuk, hogy lehet, hogy későn érik. Tehát ezért a 16 éves mondjuk, és még nem pubertál, vagy 18 éves és nem pubertál, akkor ő még kiskorú. Aha, akkor már értjük. Ha azt mondom, hogy a 18 éves korhatár a ingatlanadásnál, akkor értjük, miről volt itt szó. Ez a fiú 18 éves volt, a vita arról szólt, hogy ő pubertált-e vagy sem, és ezért mondták, nézzük meg, azt mondja, az illetlen lenne megnézni. De ha 20 éves kor a lényeg, akkor kit érdekel, hogy pubertált, ő 20 éves?
És 20 évesen, ha nem pubertál, akkor is, akkor is működik a dolog. Azt mondja, Talmud, ahogy tanultuk, vahatnán, beneszim sanas, se löj hejvi, stejszárez, jövő rájössú van eszín, húszszariz, löj hejlesz, löj mihábe. Ahogy tanultuk, a jibum kapcsán, a sógorkasszáság kapcsán, ha valaki 20 éves volt, elmúlt 20 éves, akkor hozzanak bizonyítékot. És elmúlt 20 éves, és nem nőtt ki a két fanszőrszál, tehát akkor ő biztosan eunuch, és nagykorú, és ennek megfelelően kell eljárni. Ugye ő akkor már nem köteles a sógorházasságra, mert egy nem nemzőképes férfi nem képes. Okay. Azt mondja, a Talmud, lávít már a la, már ebben Smuel bar Yitzchak már rá, húsa nöjdölő bőszi, mané szariz. Azt mondja, a Talmud, ez kvoda ráv. Azt mondja, ez a tuhát tipála oridetá valójunk, tudá. Azt mondja, mit mondtunk az előbb? Ha valaki eléri a 20 éves kort, akkor ő eunuch. Ha nem nőtt ki a két fanszösszá. De nem itt tanultuk. A Jevam a traktátusban azt tanultuk, hogy ez nem elég. Mutatnia kell, hogy vannak jegyei az eunukságának. Miért? A Talmud azt mondja, hogy vannak bizonyos jelek, hogy valaki tényleg eunuch. Mik ezek a jelek? Egyrészt, hogy nem, nincs, hogy meg ezt, milyen szőrzet? Nem is szőrzet, férfi szőrzete. Másrészt, hogy a bőre sima, tehát nem, mint egy gyereknek a bőre, nincsen, nem bált szőrössé. És a harmadik, még egy vélemény, hogy hogy a vizelete nem habosodik. És ezek a jelek megvannak, akkor eunuch. Nem elég az, hogy 20 éves lett, és még nem nőtt ki a fanször. Azt mondja, Talmud, akkor ez se stimmelt, magyarul. Azt akartad mondani, hogy ha 18 éves, akkor értem, hogy miért néznénk meg. De ha 20 éves, akkor minek megnézni? Szóval jó, de hát amúgy is van egy probléma, hogy ezek a jelek is kellnek. Amer ravedike námedik tanni hu hasszariz smájmina. És a Rava azt mondta, hogy ez, hogy szükségesek ezek a jegyek, ez, és nem elég az, hogy 20 éves lett, ezt meg is erősíti egy bizonyos misna, aminek a szövegében az van, hogy és ő egy szariz, ami azt jelenti, hogy nem csak a 20 éves kor, hanem más jegyek is vannak rá. De hillai nöjdölő szimani szariz, átkáma, azt mondtam, hogy oké, akkor most egy pillanat tegyük félre. Akkor még egyszer, rakjunk még egyszer, de akkor mit mondasz? Ha valaki 20 éves lett, és nincs fanszőrszála, az önmagában még nem bizonyítja, hogy eunuch, és nem válik nagykorúvá, akkor mikor válik nagykorúvá? Akkor meddig várunk? Mert mit mondtál, csak akkor válik eunuchá és nagykorúvá, hogyha az eunuchságnak a jegyei is megvannak, nem habosodik a vizelete, blablabla. Bla, bla. Meddig kell erre várni? Azt mondja, Talmud, át káma, tanirabi hia, át röjvsna iszó. Azt mondja, amíg a életének a nagy részén túl van. Mennyi az ember életének a nagy része? Aha, nagyon jó. Igen, akkor mennyi? Annak a fele, meg még egy kicsi. 36 év. Honnan tudjuk, hogy 70 évig él az ember? Mert Zsoltár azt mondja, az ember élete 70 év, ha erős, akkor 80. Akkor 36 éves koráig várunk. Ha 36 éves koráig nem jöttek meg sem a nemi szőrzet, semmi, stb. Sem az eunukság jegyei, onnantól fogva ő eunuch és nagykorú. Ki azt mondja, hogy a médrábi hia, ikach is ameléhu libri. Vi ibri ameléhu likhus, de hanis iman, ez imnind az, hogy máhmasz kihussus, ez imnind az, hogy máhmasz briusza. És még egy dolgot mondott Almut, hogy az volt, hogy amikor a hiához jöttek egy gyerekkel, aki nem akart, az érés, a pubertálás nem indult be, akkor adott ilyen orvosi tanácsadást. Hormonális tanácsadást adott. Azt mondta, a gyerek, ha túl kövér volt, azt mondja, fogyókúrázzon. Ha túl sovány volt, azt mondja, egyen. Miért? Mert nem így magyarázta. De azt tudták, hogy ezek a hormonok, ezek más dolgok alatt is befolyásolva vannak, és bizonyos élettani változások be tudják indítani ezt a hormoni változást. Oké. Azt mondja, Talmudiba jelei, hogy törz mán, kilifnéz mán, hogy kláhez mán. Azt mondtam, hogy oké, akkor maradjunk abban, hogy két vélemény van, 18 éves, 20 éves korban válik annyira éretté egy ember, hogy eladhatja az ingatlant. Az mit jelent, amikor belépett a 18. életévébe, vagy 20. életévébe, vagy amikor elmúlt 18 éves és 20 éves? Tipikus talmudi kérdés. Rava, mert Rabnachman törz mán, kilifnéz mán, Rava, mert silam, már Rabnachman törz mán, kláhez mán. Rave szerint, amikor elmúlt, Rave Bar Shila szerint, amikor belépett. Oké? Okay? Ha, de Rave lábbe fejlősít már, amik lalait már. Most ez, amit Rave mondott, hogy amikor elmúlt, ezt nem konkrétan mondta, de egy bizonyos esetből tudjuk. De ki tudtuk következtetni. De hú, törz már, de azért zábin nixzei, azt mondja, hogy a mélyen Rave, amely lejúl le, azt mondja, hogy mándag az a szava, mi sem mondta, hogy mán klifnéz mán. Mi volt a történet? Volt egy eset, hogy volt egy fiú, aki belépett, nem tudjuk, a 18. vagy a 20. életévébe, és eladott egy ingatlant. Majd jöttek a többiek, a család, és mondja, az érvénytelen, és mit mondta a rabbi? Igen, érvénytelen. És mit hittünk, vagy mit gondoltam? Aki látta ezt, az azt hitte, hogy azért mondja ezt Rave, mert nem múlt még el. Nem múlt még el 20 éves. Majd 18, nem tudjuk, nem múlt még el, még csak belépett. De valóságban nem ez volt. Lajé. Haszam stusszaja széjjelházabé, de hávakem és sáhlé lejú le avdé. Szóval nem. Ott Rave egyszerűen látta, hogy ez egy igazi idióta. És nem az volt a probléma. Ő valójában azt mondja, valaki már belépett a 20 éves korban, vagy a 18 éves, az már elég. De ennél a gyereknél látta, hogy ez egy igazi barom. Egy igazi idióta, aki nem képes normálisan gondolkodni, és ezért érvénytelenítette az egész eladást. Ugye mi a dolognak a lényege? Nem arról volt itt szó, nem azért érvénytette Rave, mert nem, elég, mert nem volt még nagykorú, hanem mert van egy másik szempont is. Ha valaki kiskorú, vagy siket, vagy elmeháborodott, annak a nem érvényes jogügylete. Itt lehet, hogy nagykorú volt, de egy elmeháborodott. És ezért nem fogadta el az ügyletet. Honnan látta, hogy elmeháborodott? Mert például felszabadította a szolgáját minden ellenszolgáltatás nélkül. Szóval minek? Hát ez nem tudja, nem értékeli a vagyon értékét. Okay. És ebből kiderül, hogy nem biztos igazából, hogy Rave azt mondta, hogy elég belé, hogy túl kell lenni a 20 éves kor, meg a 18 éves. Lehet, hogy ő is azt mondja, hogy elég, ha belép 18 és 20 éves korába. Az, hogy ez a történet volt, ez lehet, hogy csak azért volt, mert idióta volt ez a gyerek. Nem azért, mert oké. Sajnálok, hogy gidl bármen násil rab, jelam dén rabén jöttinei, kezd már szállben szó is nana, miéj meghagyi, dázbeti mászom mátma. Azt mondta, hogy gidl bármen násil rabénak. Van egy kérdésem, mester? Ha van egy 14 éves lány, aki nagyon éles eszű, jól tud üzletelni, adni, venni, annak érvényes a adásvétele? Salachlé, imi dászbe, tib mászok. Tehát még nincs 18 vagy 20 éves. Akkor az érvényes? Ha látom, hogy ő már ott van agyban, akkor meg kell várnom a 18-26, vagy azt mondom, hogy már érvényes? Ugye már rabbik mondták azt, hogy ne legyen érvényes, mert a legtöbb 18-20 évet még nem elért, ember még nem elég érett. De ha látom, hogy ő érett, akkor mi van? Azt mondta, Rave, Salachlé, imi a dászbe, tib mászok mátam. Mik, ha nem kell, nem kell. Szóval ide, ha jött, látom, hogy tényleg elég, akkor az érvényes. Mi lislach létinaik? Azt mondtam, hogy oké. Csak nem értem. Miért úgy tette fel a kérdés, hogy egy lány, aki 10, miért nem egy fiú? Különbség van a lányok vagy a fiúk között ebből a szempontból? Azt mondja, nem. Májsza saja, káha, ez volt az eset. Volt egy eset, egy lányjal, aki nagyon okos volt, aki adott fedezni, és ő nem tudta a választ, és megkérdezte a rabját. De nem azért, mert csak ez volt a konkrét eset. De lislech le egy tinnökbás témesz, és annem ilyen meghad. Jó, miért nem azt kérdezte, hogy 12 éves és egy napos? Miért 14 éves? Szóval megint csak azért, mert már ezt a sajakák, mert ez volt az eset. Ezért ezt kérdezte. Van de rában férjük sint, már a klala itt már. Azt mondja a Talmud, tulajdonképpen Rave válaszabb.
hogyha ő elég okos, akkor már érvényes az adásvétel, hiába nem érte el a 18-20 éves kort. Ez se egy konkrét válasz volt, hanem csak egy történetből derült ki. A húpakhoz mi leszim sanad, az a zámbé nixi abudikil máse. Azt mondja, hogy de rave amrú lékrai, vizil akhultra, tmáré, és hadi békes jelző rave. Történt ugyanis egy következő eset. Volt egy gyerek, aki kevesebb, fiatalabb volt, mint 20 éves. Oké? Okay? Mit tudom, történt, volt 16. Oké? Okay? És eladta az apjának egy ingatlanát, és az eset odajött rave elé. A család azt mondta, hogy ez a fiú, ez nem elég érett. Nem elég érett. És mit a csöndben azt javasolták a rokonok a fiúnak, hogy bizonyítsa, hogy a ravét meggyőzze arról, hogy egy barom, elnézést egy idióta, egy nem elég érett gyerek, hogy menjen szocsizni, és a szocsit dobja le a rave elé. Nem szocsi volt az, hanem datoljak, köpje a datoja magokat elé. És ez meggyőző ezt, hogy ez egy nem elég érett fiú. Avde achi, erre így járt el. Amelejú, zivni lávze vinne, kikakaszülést arra. Ne, zivni lávze vinne. Rave látta, hogy tényleg azt mondja, hát ez tényleg nem egy érett. Oké, nem érvényes. Nem érvényes az eladás. Na erre a másik oldalt, a vevők, azok nem hagyták annyiba. Ki kaszvelé stare, amrilele kuchesz, zil eimulele rave, meg illesz eszter bezúza, stare, meg áriz bezúza. Ezt megfigyelj. Te nem furcsa ez neked, hogy most, amikor leírja, az volt a vége a sztorinak, hogy kellett iratni egy szerződést, egy jegyzőkönyvet, hogy rave azt pászkenolta, hogy ez nem érvényes az eladás, és vissza kell adni az ingatlan. Most ennek volt egy díja, hát az írnokot ki kellett fizetni. Az írnok leír egy oldalt. Mennyit kért ezért? Egy zuszt pénzt, mint kért egy százast. Azt mondták neki, figyelj, neked ez nem furcsa, hogy ezért kér egy százast, miközben egy Eszter könyvét, ha megír, az is egy százas, ami egy jó hosszú könyv. Azt mondta, hú, tényleg, menj a rabbihoz, mondd meg neki ezt. Mi volt a tervük? Ha ő ezzel előáll, akkor kiderül Rave számára, hogy ez nem egy idióta, mert tud gondolkodni, hogy ez, ha ez százba kerül, akkor ez nem kerülhet ez is százba. És mit akartak ezzel elérni? Hogy Rave meggondolja magát, és mondja azt, hogy de, ez egy elég érett, és visszacsinálja, és azt mondja, hogy érvényes volt az adásvétel. Azzal, Amelé, ez tényleg, ez elment Rave, ez azt mondta, te, rabbi úr, hogy lehet az, hogy ez is ennyibe kerül, meg az is annyiba kerül? Amelé, zvinu, zvini. Azt mondta, uppá, ez egy okos fiú. Az eladás érvényes. Visszacsinálta az egészet. Amrulé krajvék. Le kuchesek mirú. Erre jöttek a rokonok, és azt mondták, ne, ez nem az ő gondolata volt. Összejátszott a vevők javasolták, hogy mondja ezt. Azt mondta nekik, Rave, álljunk meg. Amen leu, mizbrilé szavár. Kivén de mizbrilé szavár, szavar, médeja da. Azt mondja, lehet, hogy nem a saját gondolata volt, de egy dolog kiderült. Ha egyszer elmagyarázták neki, ő megértette. Ha valaki elég okos ahhoz, hogyha elmondják neki, akkor megértsem, hogy maga gondoljon, de az már elég okos, az már tud gondolkodni, az már érvényes. Áj, vahaj, de aved hachi. Az, hogy köpködte a izé magot, adatolja magot, az nem azért van, mert nem tud gondolkodni. Chucpa a szérudával, ez egy szemtelen, pofátlan alak, azért köpködött. Nem azért, mert hagyják. És ezért, na most ebből mi derül ki? A fiú nem volt még 20 éves. De abban a percben, hogy bizonyították, hogy tud gondolkodni, azt mondta Rava, hogy érvényes az adásvétel. Mi derül ebből ki? Hogy ha valakiről tudjuk, hogy elég okos, hiába nem érte még el a 18-20 éves kort, az jogképes. Akkor erre még a Talmud rákérdez egyet. Amerre a funa brédre, hogy soha, hogy ingyen édusz? Édusz, hogy édusz? Mi a helyzet a tanúvallomással? Tegyük fel, hogy valaki nem tud eladni, mert még nem 20 éves. Tanúskodni tud? Tanúvallomást lehet tőle venni? Amár zutra lőjámran ellenemet állteli? Ávalemekar kailói? Ja, bocsánat, ez nem egy kérdés, ez egy kijelentés. Tud tanúvallomást tenni. Most itt alapvetően, ha jól értem, nem büntetőjogi kérdésről van szó, hanem polgárjogi kérdésről. Abban tud tanúvallomást tenni. De miben tud? csak ingóságot érintő polgárjogi kérdésben. Ingatlanban nem. Ha nem tud adni-venni, ha nem tud peres fel lenni, akkor nem tud tanúskodni sem. Amelé vásárolja már az útra, májsnam, mit táltered az vinni, el a májsnam, el a máta, adni nálad bútesz, mikor mit táltered, akkor nem, de idusszani, idusz. Azt mondta, erre vásárolja az utára. Aha, miért mondott, hogy az ingóságban tanúskodhat? Azért, mert abban el is adhat. Ah, tehát azt tanultuk, hogy az ingóságot még kiskoruként is eladhatja. Az előbb a bevezetőnkben mondtam, ha emlékeztek, hogy a rabbik megengedték, hogy, hogy ingóságnál 13-es kor előtt is lehessen adni venni, mert akkor már dolgoztak ebben a korban. Akkor ezek szerint tanúskodni is lehet? Tehát akkor egy ingóságot érintő ügyben egy kiskorú is tanúskodhat? Ha ahhoz kötöd, hogy lehet-e jogképes fél, akkor ez azt jelenti, hogy akkor egy kiskorú is tanúskodhat, azt mondja, ne. Amelé haszam, de innen amdus néha nosem, hogy lékab. Szerintem miért? Mert a tanúskodás egy tórai szabály. Ott a tórai szabály azt mondja, és jön két férfi, és tanúskodik. Ott már csak felnőtt korban lehet, nagykorúként lehet. Hiába mondtuk azt, hogy egy engedményt tettek az adásvételnél, hogy egy kiskorú is adhat, vethet ingóságot, ez csak az adásvételt érinti. De a tanúvallomásonál a tórai szabály az, hogy felnőtt korú kell, nagykorú kell, hogy legyen, ott nem lehetett ilyen kivételt tenni. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek minden jót, a viszontlátásra, viszontlátásra. Holnap reggel a tanulás ugyanígy 7:30-kor.